koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zene Akadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Március végén rendezték meg Magyarországon a báránynapokat, amelynek keretében az ország számos étterme külön erre az alkalomra összeállított fogásokkal készült a vendégek számára. Az országos gasztroesemény a bárányhús modern és fenntartható arcát mutatta meg, és talán többen találkoztak ezzel a hússal az étlapokon. A magyar valóság azonban az, hogy a bárányhús nálunk még mindig ritka vendég a családi asztalon. Miközben a hazai termelők bárányainak nagy része külföldre kerül, elsősorban Olaszországba, az utóbbi években új piacok is megjelentek, főleg a nyugat-európai muszlim közösség felől. A kérdés az, hogy tud-e változni a magyar fogyasztói szokás, mit jeleznek az árak és a kereslet, és mennyire stabil ma a báránypiac itthon és az export oldalon. A mai műsorunkban a báránynapokról, a bárányhúsfogyasztási szokásokról fogok beszélgetni Krivács Andrással, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ szálloda tulajdonosával és igazgatójával, aki egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke is, illetve Mezőszentgyörgyi Dáviddal, a Ju és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójával, címzetes egyetemi tanárral. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
Jó napot kívánok!
A báránynapok mennyiben tudják közelebb hozni a bárányhúst a magyar fogyasztókhoz, akik egyébként még mindig, vélelmezhetjük ezt, inkább alkalmi, ünnepi ételként gondolnak rá?
Talán akkor kezdem én, mint a projektnek a gazdája. Ugye a Ju és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet a spanyol testvércégével, az Interovikkal pályázott Európai Uniós forrás, ez egy közvetett Európai Uniós forrás, ami arra szolgál, hogy különböző termékeket népszerűsítsen. 13 ilyen projekt fut az Európai Unióban, és a juhúsos vagy bárányhúsos projektet azt mi visszük. És alapvetően az a célja ennek a kampánynak, hogy megismertessük a lakossággal, hogy a szerkesztő is említette, hogy kevésbé ismert ez a húsféleség, és megpróbáljuk a fogyasztást ösztönözni, mégpedig azért, mert nem csak Magyarország exportorientált, hanem Európában is a jó minőségű bárányhúst azt külföldre visszük alapvetően, és szeretnénk azt, hogy az a fogyasztás, ami van Magyarországon, illetve Európában, picit nőni tudjon, és egy egészséges húsféleséghez jusson hozzá a lakosság. Egy olyan hús az, amit Európán belül termelnek meg, és ez az európai gazdaságot is lehet növelni, illetőleg azokat a gazdák, akik ezzel foglalkoznak, nevezzük egy juhászoknak, ezek a juhászok meg tudjanak élni alapvetően, és azt a tájkarbantartást, amit elvégeznek a juval, azt a társadalom is meg tudja becsülni. És magák a báránynapoknak is nem csak az a célja, hogy magát az ételt tudjuk megismertetni, hanem az, az a folyamatot is, amíg eljut az tányérig a hús, hogy ez egy fenntartható, egészséges, és nagyon sokak által szerintem szerethető húsféleség, csak jó kell tudni elkészíteni.
És a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség hogy látja ezeknek a tematikus napoknak a jelentőségét, hogy ilyenkor betódulnak az éttermekbe, és például bárányhúst szeretnének fogyasztani, vagy azért ez nem igaz, vagy hullámokban jelentkezik ezután tulajdonképpen a fogyasztás? Hogy kell ezt elképzelni?
Mindegyik igaz, amit szerkesztő most felsorolt. Van, amikor hullámokban érkeznek a vendégek egy-egy tematikus napra, van, amikor betódulnak, és nem bírjuk kiszolgálni, az egyidejűség óriási, de a bárányhúsra visszatérve, ugyanis ez itt az alapkérdés, tényleg csak a húsvét az, amikor számottevően lehet vele számolni, és nem azt mondom, hogy egy kerekítési szám, de hogy húsvétkor igenis van ennek relevanciája, és mérhetően megnő a bárány húsból készült ételeknek az elkészítése, illetve az ebből kreált forgalom vagy eredményesség. de a húsvéton kívül talán még karácsonykor is bebe esik egy-egy nagyobb rendelés, vagy egy-egy nagyobb megrendelés, de az év több napján szinte a nulla felé mutat. Ez sok-sok minden problémát vetít előre, amely akár lehet egy ilyen pszichológiai vagy pszichikai tényező is, mert mindenki evett már bárányt vagy birkát, ki hogy hívja, vagy juhot, vagy éppen a testvéreit, a kecskéket, hogyha ha nézem, olyan elkészült ételt, ami nem volt finom. És onnantól kezdve van egy blokk az emberbe, hogy megszoktuk a csirkét, megszoktuk a sertéshúst, és egyébként is van egy a bárányhoz köthető legenda, hogy hú, a fagyú, meg hogy nem jó az illata, vagy méterekről lehet érezni a bárányhúsnak, vagy a birkának az illatát, mondjuk egy pörköltnél. Meg apropó, hát itt a pörkölt is, hát itt megállunk mondjuk sok esetben a birka pörköltnél, és nem lépünk tovább, hogy mennyi féle dolgot lehet elkészíteni a bárányból, vagy a nagyobb állatból, a birkából. Illetve az, hogy kevésbé kapható egy bevásárlóközpontnak a pultjába. A szakközépiskolás technikumos edukáció is fél lábon billeg, a szokásaink, a vallási környezet, ami ezt körüllengi, hát ez egy ilyen nagyon összetett probléma, hogy mitől lehet az, hogy nagyon-nagyon keveset fogyasztunk ebből a kiváló minőségű alapanyagból és ebből elkészült ételekből, ugyanis itt a kedves kollega említette, hogy irtózatosan finom, zamatos, zsírszegény, talán a legzsírszegényebb ehető húsfélék közé tartozik. Ha valaki sportos életmódot szeretne beállítani a mindennapokban, akkor kimondottan jó a bárányból készült ételek bármelyike. Rostban gazdag, ásványi anyagokban gazdag, nagyon könnyen emészthető, nem terheli meg a szervezetet, és ez a 30 deka per év per fő fogyasztási kapacitásunk magyaroknak, ez hát úgy nagyon-nagyon a nulla felé mutat, hogyha mondjuk nézem az EU átlagot, az olyan körülbelül 3...
Nincs 1,3 kiló az EU-ban is, tehát ott sem sokkal nagyobb a fogyasztás. Ugye nagyon érdekes a kérdéskör, etomógia is vissza lehet vezetni, tehát a magyarok azért sokkal több jót tettek, ha szabad így mondanom. Ugye ez a török hódoltság vetett ennek véget, hogy a történelmet megnézzük, ugye mert a fő húsforrás amúgy a török hódoltság előtt az a juh volt, hiszen ezt az állatot mindenki tudta tartani, ugye egy juhot is lehet tartani, bár most már állatvédelmi szempontból minimum párosával kell tartani, ugye, hogy ne unatkozzon, de alapvetően ezt ki lehetett pányvázni, lelegelte a árokpartot, a környezetét a tanyának mondjuk, és ugye azért tért át a magyar fogyasztó aztán a török hódoltságba sertésre, mert ugye a muszlimok nem ették a sertést.
És ugye
ez maradt, mert ők ott elvitték és megették, és ugye hát magyar fifikával rájöttek, hogy akkor tartsunk sertést, és ez ugye aztán megmaradt utána is, bár tartottunk nagyon sok juhot, de alapvetően a változás az azért ott kövezett be az 1970-es, 80-as években ezután, amikor a baromfi és a sertésiparszerű tartásra átállt. És onnantól kezdve azoknak a húsféleségeknek a mennyisége, elérhetősége sokkal inkább egyszerűbb lett, illetőleg hát az árról is tudunk beszélni, tehát az iparszerű tartásnak azért nem véletlenül tartják így, hiszen annak van egy olcsósága idézőjelbe, már lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy így drága a hús, de alapvetően ez a húsféleség, a juh és a bárány, ez kevésbé iparosítható, nem is iparosították, és ugye emberfüggő, és tudjuk, hogy az ember a legdrágább ezeknek a termékeknek az előállításában, úgyhogy ez egy viszonylag magas áron eladható termék, és talán ezért is kevésbé keresik a fogyasztók, mert azért azt tudjuk, hogy az árérzékenység az döntően belejátszik a fogyasztásnál a szempontok között.
Nyilván itt is nagy a szórás egyébként az árban, mert azért jó áron is lehet kapni bárányt is, birkát is, de hát azért vannak a prémium kategóriájú húsok, amelyek hát azért jócskán zsebben nyúlósak, de én azt gondolom, hogy az éttermeknek a palettáján fölelhető egyébként a bárányhús a báránynapokon kívül is. Tehát, hogy mennek próbálkozások folyamatosan, hogy lehet betenni ezt a ősi magyar alapanyagot, természetesen úgy, ahogy mi ezt szövetségi szinten meg is határoztuk, és formáljuk a köztudatot, próbáljuk formálni a kollégák gondolkodását. Bejött annak idén a Hand in Hand kooperáció, és ezen belül a mentor programon belül is a gyerekeknek, a fiatal szakács kollégáknak a gondolatmenetét, hogy lehet egy menüben fölfűzni, akár egy Chef's Table keretében, vagy egy világversenyre, hogy lehet kivinni a kiváló magyar termékeket. Én is szoktam mondani, hogy a magyar termékek azok egyesével nagyon-nagyon jók, csak így meg kell találni, hogy melyiket tudjuk világszintre kivinni, és talán én azt gondolom, hogy a bárány, hogyha itt kitekintek itt magamnak balra, akkor minnyájan boldogsággal tekintünk erre, hogy ez egy igazán prémium termék a magyar bárány, és nem véletlen, hogy mondjuk Olaszországban irtózatosan nagy kivitele van ennek a alapanyagnak, árunak.
Abszolút. Szerkesztőt nem mondjuk szóhoz jutni itt közben, de hogy szerintem egyik gondot a másikba következik, mi is ezért határoztuk azt el, hogy fel fogunk építeni egy éven belül egy minőségi magyar bárányrendet. Mégpedig azért, mert látjuk azt, hogy ennek van egyfajta visszacsatolási része. Ez nem Magyarország felé szól elsősorban, kifelé. Én azt gondolom azért közgazdaságtanilag is, hogy azok az ágazatok lehetnek tartósan fennmaradnak, exportpiacra is tudnak termelni. Mi túlzottan exportpiacra termelünk, hogyha azt mondom, idézőjelben, mert hogy szeretnénk, hogy itthon is sokkal nagyobb legyen a fogyasztás, mert akkor egy kiegyensúlyozottabb ez a piac, meg hát minél diverzifikáltabb, annál jobb. De ugye elértünk odáig, hogy ugye mi döntően azért Európán belül értékesítjük ezt a húsféleséget, és ahogy említették is, Olaszország fele, és elsősorban a vallási szokások miatt van ennek kereslete, és Olaszország a kis súlyú bárányt keresi, ez azt jelenti, hogy ezeket olyan 20 és 30 kiló közötti élő súlyban visszük és vágják, és ezeket egybe szokták általában megsütni, tehát ez egy nagyon finom húsféleség, nagyon zsenge, tényleg nincs benne fagyú, egy római tálba be lehet rakni, másfél óra alatt kész van, tényleg minimális fűszerezéssel meg lehet ezt tenni, és tényleg egy omlós húsféleség lesz belőle. Kétségtelen, hogy miután ez egy prémium termék ilyen szempontból, ez ilyennek magas az ára, csak hogy el is áruljuk, hogy mennyi az ára, mert nem szoktam mondani, tehát húsfélet 2500 forint volt kilója élőben a magának a báránynak. Ugye ez azt jelenti, hogy az 50%-ra jön ki a húshizatal különben, az 5000 forintos csontos húst jelent, ezt itt a gasztrómban nem kell mondani, hogy abból az értékes húsrészek aránya, hát abból egy jó bárányszték az a gasztrómi tányér az 5-6000 forint egy 20 dekás belőle, tehát így jön ki. Ugyanakkor azt tudom mondani, ki megkóstolja, az igényelni fogja utána is, mert hogy annyira finom, én azt gondolom. Vannak olcsóbb húsfélség is természetesen, és itt ugye mindig el kell könyvteni, mert nagyon sokszor a köztudatban nincs, hogy a bárány, a birka meg a lyuk között mi a különbség. Uh-huh. És ugye ezt azért kell tudni, mert nem mindegy, hogy mit eszek alapvetően. És ugye a bárány az a mi magyarországi fogalmaink szerint, ez a 30 kg-os kategóriáig tejen és nagyon kevés abrakon nevelt, legelőbb nem nagyon volt kint ez az állat, nagyon világos színű, nagyon omlós, kevés fagyút tartalmazó állatról beszélünk.
Igen, és a csontja is hófehér.
A csontja is hófehér, így van, így van. Tehát ez egy azért különleges ez a termék. Ugye van egy másik bárány kategória is, mert a nemzetközi köztudatban az éves korig felnevelt állat is báránynak minősül. Tehát ha valaki új-zélandi bárányt vesz, mert szokott ez lenni, mert az új-zélandi ugye külföldről jön, akkor az biztos jobb. Hát elárulom, hogy nem jobb. Most nem az új-zélandokat szeretném bántani, hanem azért nem jobb, mert ez egy éves korú állatról beszélünk, legelőn tartott állatról. Hogyha két húsfélségre egymás mellé rakunk, már a gasztronómusok tudják, vagy aki ebben a szakmában van, az egy vörös típusú, sokkal tovább kell, de nehogy is pácolni kell ahhoz, hogy élvezhető legyen, és teljesen más az íz élménye is, mert az egy ilyen, hogy azért kell tovább tartani, hogy kicsit drágósabb típusú. De még ezt is báránynak hívjuk, csak ezt tudni kell, hogy a kettő között van különbség. Tehát valaki bemegy az étterembe és megkérdezi, hogy bárány szeretne, ezért kérdezek, hogy új-zélandi vagy magyar bárányból készült ezt, és hát mi bátran ajánljuk a magyar bárány több okból is. A juh meg a birka ugye éves kor fölött hívjuk juhnak hivatalosan, de a juhászok azt mondják, hogy csak a racka a juh, az összes többi birka. Mert a racka az őshonos, és a, ugye racka juhnak is hívjuk alapvetően, a karcagi birka pörkölt alapanyaga az racka juh, lehetőleg egy 4-5 éves herélt, az az ürű állat legyen, és ezt azt szokták mondani, hogy ezt annyi ideig kell főzni, ahány éves, annyi óráig kell főzni, tehát ez nem egy nagyon gyorsan elkészíthető húsféleség. Alapvetően köv az európai piacokon, meg a világpiacokon, a racka juh az kevésbé eladható, az nekünk érték alapvetően, és majd hozzánk jönnek a spanyol kollégák májusban, és az egyik ilyen attrakció az lesz, hogy melyik karcagi birkapörköltet is kóstoltatunk velük, hogy azért tudják, hogy mi a jó alapvetően, de ezt a merino típusú fehér bárányokat keresik alapvetően a piacon, és ebbe vagyunk mi, azt mondom, Európa hírőek, azt is mondom, hogy világhírőek, mert most már kinyílt ez a piac, és nem csak Olaszországban, hanem Közel-Keletre is tudunk szállítani, Szaúd-Arábia, Izrael, Algéria, nagyon jó felvevő piacunk, és szintén prémium piac, hát azt meg kell, hogy mondjuk, hogy Európán vagy Európa körül Izrael a legjobban fizető piac. Ilyen speciális vágás is kell, azt kell mondanunk. Tehát ugye, amikor ezekre a piacokra készülünk, akkor az infrastruktúrával is fel kell készülnünk, hiszen izraeli piacra kóservágással kell vinni a állatokat, arab piacra, vagy muszlim piacra pedig halalvágással, ami speciális felkészülést, igen, speciális vágási technológiát is. Rövid az idő ahhoz, hogy ezt részesen elmondjam, nagyon sokat tudok róla beszélni. De azt gondolom, ez azért fontos, hogy a hallgatók is érezzék, hogy amikor bárányról, nyúlról, birkáról beszélünk, nagyon széles a paletta, magában húsféleségekben is, hát az ételekről nem is beszélve, nekünk is vannak föl receptkönyveink, hát 100 alatt nem áll meg, csak Magyarországon azok a recepteknek a száma, amit mi összegyűjtöttünk csak éttermektől, gasztronómia, és háziasszonyoktól. És
több, hogyha vizslatják az internetet, akkor föllelhetőek olyan receptek, ahol QR kód van, és a maga az ételeknek az elkészítési technológiáját is végig lehet nézni, tehát kis videó van mellette, mindegyik mellett, úgyhogy ezt is ti csináltátok, hogyha
igen,
jól tudom.
Igen, nekünk is van föl receptvideónk, most készülnek az újabbak ebben az évben, és abszolút, ahogy szerkesztő is mondta az elején, ugye fiatalossá is szeretnénk ezt tenni. Nekünk van egy food truckunk például, ami ennek a kampánynak a része, és legközelebb majd Hódmezővásárhelyen lehet találkozni a Hódmezővásári Állattésztési Napokon, ahol tépet húsos bárány szendvicset adunk, és ezt gyerekek is nagyon-nagyon erőszeretettel fogyasztják, hiszen
egymás gondolatát látjuk, mert pontosan ez lett volna a következő, hogy ez a következő olyan edukációs vonal, ami egyébként kereskedelmi vonal is, meg gasztronómia is, de edukációban nagyon jó lehet, mert olyan ételeket kell elkészíteni belőle, ami egyébként hétköznapi, minden nap hozzá tudunk jutni, csak éppen más alapanyagokból, és hogy a bárány az kiváltképpen jó tépet szendvicsként.
Igen, és burgernek is, tehát ugyanúgy darált húsként, bárány burgerként, azt már tudjuk azért, hogy csak hogy arról beszélünk, hogy lehet ezt bevezetni, hogy egy kicsit kevernünk a sertéshússal, fele-fele arányba, sokkal inkább vagy vaj-vaj marhahússal fogyasztható, mármint aki először kóstolja, aztán majd el lehet vinni a másik irány felé, hogy már csak azt fogyassza, de tudjuk azt, hogy ez kell. A másik pedig az, hogy konyhakész termékeket kell készítenünk. Magyarországon egy nagyobb vágóhíd van, Őse Nagy, aki szintén már forgalmaz bepácolt konyhakész, akár bárányszteket is, tehát egy olyan háziasszony is, aki fiatal, és nem tudja, hogy kell felszeltetni egy bárányt, kap egy féltestet, nem tud vele mit csinálni, mert nem tanulta meg otthon, és ez mondjuk a lakosság 99%-a. Hazamegy, rá van írva, hogy egyik oldalt süst egy percig, a másik oldalt 2 percig, és kész van az étel. Tehát nekünk is fejlődnünk kell, tehát azt mi is elismerjük, hogyha szeretnénk, és végül is azért az egész előletes azért szól arról, hogy fogyasztóknak állítunk elő.
Egyébként is a piac ezt követeli meg, tehát hogy minél kényelmesebben el tudja otthon készíteni a házi asszony, vagy a házi úr, akár a barátjának, vagy a családnak, vagy éppen most jön a grill szezon, kimondottan jók ezek a termékek.
Jó csevap csicsa, kevesen tudják, az is bárányból készült. Tehát ugye tőlünk délre, tehát Horvátország, Szerbia, Spanyolország, Görögország, Olaszország, az mind-mind bárányús alapú étel, nagyon sok van. És azt is tudom mondani, hogy ugye Horvátországban is nagyon sokat viszünk a nyári időszakban bárányt, hogyha valaki a horvát tengerparton sült bárányt teszik, az nagy valószínűség a magyar bárányt fog fogyasztani ott a horvát tengerparton.
Igen, Olaszországban is azonosítottak bennünket, mi rengeteg csoportot vittünk Erasmus mobilitással Olaszországba, és a bárány miatt tudták bárány, és akkor azonnal be is kínálták a bárányhúst.
Igen, ez a mentális asszociáció. Még egy kérdést engedjenek meg, ami a bárány napokat részben érinti. Önök hogyan látják, hogy a hazai piacon van egy látható élénkülés, tehát hogy több bárányhúst fogyasztunk, vagy ez nagyon periódikus, időszakos, csak ünnepek előtt jelentkezik? Lehet azt mondani, hogy van egy enyhe emelkedés a húsfogyasztásban?
Én azt tudom mondani, hogy a kampány ugye a bárány napokhoz kapcsolódó, ezt pont húsvét előttre időzítettük. A mi visszajelzéseink alapján ugye kérdés az, hogy hol lehet ezt beszerezni, ugye mert a kiskereskedelmi láncok is csak időszakosan tartják ezt a húsféleséget. Természetesen mindenkinek nagy pénteken jut eszébe, hogy fölhívja engem, hogy akkor holnapra kellene egy bárány alapvetően, vagy bárányhús legalább, és mi most idén azt láttuk, kiraktuk annak a két vágóhídnak is a nevét, akitől direkt be lehetett rendelni már 3 héttel előtte. Az éttermeknek is küldtünk minden éttermnek egy fél bárányt azért, hogy ők is tudják motiválni, és a szakácsokat is, hogy ezzel foglalkozzanak, és a minden részét dolgozzák fel, ne csak a csülköt mondjuk, vagy bármiféle dolgot. És az a visszajelzésünk, hogy a megrendelés állomány egy 20-30%-a nőtt. Ez nem fog még megjelenni sajnos a fogyasztásban, mert olyan alacsonyan vagyunk, de például a bárány napokon a 48 étem, tavaly 37 volt, tehát már van egy 20-25%-os növekedés, aki csatlakozott ehhez, és ugye hát mi mérjük, mindent vissza kell mérnünk, hogy ezzel 18 000 fogyasztót értünk el csak az éttermekbe. biztosan. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen, és az ételek visszajelzés alapján azt is visszakaptuk, nem mind a 48 étterem, de valaki azt mondta, hogy olyan sikeres volt ez a dolog, hogy folyamatosan fönn fogja tartani a bárányt az étlapon. Tehát kis lépésekkel lehet előadni, azt látjuk, minden szegmens dolgozni kell, minden szegmensre, és hát tudjuk, hogyha sokat beszélünk róla, sokat van ebben, akkor működni fog. És hát egy dolog, ami itt Magyarországon teljesen egyértelmű, én azt gondolom, hogy a klímaváltozás miatt a legelő gazdálkodás előtérbe fog kerülni. Tehát ugye nagyon sokan területünk lesz, ahol öntözés nélkül nagyon nehéz lesz a megszokott gabonanövényeket, kukoricát például, az a legérzékenyebb erre termeszteni. Ott azért én a gazdálkodók helyébe el is kell majd gondolkodnunk, és látjuk ezt, hogy lehet, hogy a legelő gazdálkodásra kell visszatérni, ott pedig abszolút ezeknek az állatoknak helye van. Tehát én nagyon meggyőződésesen hiszek abba, hogy Magyarországnak a juhállománya a következő időszakban nőni fog. Emiatt, mert egy olyan piacra kell termelni, ami nem telített, tehát nincsenek ilyen problémáink, nincsenek versenytársaink, szabad így fogalmazni. A másik pedig, hogy egy fenntartható gazdálkodással lehet mindezt megtenni, és hát egy tartósan magas ár van, azt kell, hogy mondjuk. Tehát ez az ár, amit itt mondunk, és ez a termelők szempontjából érdekes természetesen. Két olyan ágazat van ma Magyarországon a mezőgazdaságban, sajnos sok válság éri a állattenyésztési ágazatok, az a húsmarha és a juhágazat, juhkecske ágazat, amelyikre azt tudjuk mondani, az elmúlt két évben nem volt nyertese, de nem volt vesztese ennek az átalakulásnak.
Esett már szó egyébként a kivitelről, és most annak hangozzék el egy speciális aspektusa. Az utóbbi években beszélünk arról, hogy a nyugat-európai muszlim közösségek egyre nagyobb keresletet jelentenek. Önök hogy látják, vagy Mezőszentgyörgyi Dávid hogy látja, hogy ez mennyiben alakíthatja át a magyar termelők értékesítési stratégiáját? Ez egy valós exportcsatorna, vagy egyébként csak egy ilyen elképzelt?
Ez egy valós exportcsatorna. Hogyha 10 évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, akkor arról tudtam volna beszámolni, hogy ugyanúgy 95%-ban exportáljuk a bárányt, de ebből 95% az olasz piacra megy. Most már ez 80% alatt van, és Ausztria, Németország, Hollandia, Franciaország részben oda is tudunk már szállítani. Más típusú bárányt igény, azt kell mondanom. Tehát nem csak a piacot alakítja át, hanem magát a termelési struktúrát is. 3 éve érte el azt, hogy a bárányokat 2 súlykategória, aztán úgynevezett könnyű és nehéz bárány kategória, a nehéz bárány az készül a muszlim piacra. Alapvetően ezt tovább kell tartani, a könnyű bárány ez 30 kg alatt van élősúlyba, ez olyan 30-45 kg-ig elmegy, hiszen a muszlim elkészítési technológia az más, mint a keresztény dél-európai, hiszen ott egyben megsütik a bárányt, itt viszont ugye darabolva. Tehát, hogyha valaki különben gyirosz szeretne enni, vagy ehhez hasonló ételt, akkor elsősorban az bárányból készítünk őmmel a lendes hazájában, tehát hogyha itt Budapesten is a körúton mély megy valaki és kebabosokat lát, nincs minden helyen, de egy pár helyen van. És átalakítja a termelést, más fajtát igényel különben, tehát a termelőknek is át kell állni, tudni kell ezt hízlalni, ezt az állatot helyesen, viszont az értékesítési csatornák azért segít, mert egyrészt diverzifikálja a piacot, másrészt ez egy éven fenntartó értékesítés. Tehát míg a dél-európai az keresztény ünnepekhez köthető, addig ez minden az éven keresztül tud menni, és így a jövedelmet is éven keresztül föl lehet tartani.
De ki lehet simítani a jövedelmet, meg az exportbevételt?
Igen, pont ez jutott eszembe, amikor az volt a kérdés mindkettőnkhez, hogy mennyire mérhető számokban a húsnak, a fogyasztásnak a növekedése. És pont ez jutott eszembe, hogy értem én, hogy itt húsvét előtt volt egy növekedés, meg szép számokat lehetett mérni, de hogyha ugyanezt a számot megmérjük mondjuk, mit tudom én, augusztus 12-én, nem tudom, hogy mi van, de augusztus 12-én, szerintem semmihez nem köthető, hogy akkor mit mutatnának ezek a számok, és pontosan ezért jó ez a kiszállításos éven belüli és éven túli tervezhetőség, mert akkor így másik irányból a hazai gasztronómia is sokkal jobban ellátható ezekkel az alapanyagokkal, mert van tartalék. Tehát nem kell folyamatosan a 20 kilós jószágokat értékesíteni, és akkor marad ide is egy picike, lényegesebben sokkal több megy majd az olasz piacra vagy a németre, ahogy itt most összenéztünk, és tudjuk is, hogy miről beszélünk mindketten. Ez az elmúlt 10 évben változott ez így meg, és hogyha itt Magyarországon is fogjuk tudni mérni majd a daraboltnak, amelyet mi közép-európaiak fogyasztunk, ugyanúgy, mint az olaszok, vagy éppen mi magyarok, akik hát ősidók óta élünk ezzel a húsfajtával, és ebben látszik majd valamilyen éven belüli növekvény, tehát a 365 napra levontva, akkor fogunk tudni nagyon jó kooperációt csinálni a hústermelők, szakmai szervezetek, éttermek, szállodák, akár több kampányt is föl lehet fűzni erre, és nem csak az éttermek, hanem a street foodoknál most ilyen pont a szezon, tehát el kell kezdeni együtt gondolkodni, dolgozni. Aztán, ha jövő ilyenkor le tudunk ülni, meg tudjuk mérni a számokat, és egy pozitív szaltót mutat, akkor már megérte akár ez a beszélgetés is, hogy beszéltünk róla.
Még egy utolsó rövid kérdést engedjenek meg, hogy ha a cél az, hogy itthon is többen fogyasszanak bárányt, akkor önök hogyan látják? Elsősorban az árban, a szemléletben, a gasztronómiai edukációban, vagy éppenséggel a kínálatban kellene változtatni?
Egy mondat. Mindegyikben.
Ebben egyetértünk. Árban nem nagyon tudunk változtatni, mert ez világpiaci ár, tehát magasabb. Az edukáció, én azt gondolom, a legfontosabb, és ez nem a padban történő oktatásról beszélünk, hanem a társadalmi edukáció. Sokkal láthatóbbá kell nekünk is tenni ezt a terméket, és hogyha látható, akkor viszont ennek a feldolgozását, mire lehet használni, mit lehet csinálni, ezt kell elsősorban megismertetnünk, és a fiatalokat kell tudnunk bevonni alapvetően, mert a Mirka pörköl, tehát az idősebb korosztály tudja és fogyasztja, keresi, amikor kell neki, de a fiataloknál már valami trendi, fancy dolog kell, és erre jó mondjuk egy tépet húsos bárány szemis, vagy egy bárány burger.
Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a mai műsorunkban, a magyar bárányhúsfogyasztási szokásokról és az iparági tendenciákról beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Krivács András, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ szálloda tulajdonosa és igazgatója, aki egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség